Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a telefonnál itt van Nagy Sándor Gyula, a Budapesti Corvinus Egyetem habilitált egyetemi docense, Latin Amerika kutató. Azért van a telefonnál, mert a járványnak ebben az időszakában még óvatosan tartjuk a személyes távolságot. Jó napot kívánok! Májusban már tombolt a koronavírus járvány több latin amerikai országban május közepén. Hol a legrosszabb a helyzet most, május végén?
Hát jó esélye Brazíliában, és az a helyzet, hogy nem igazán mutat javuló tendenciát, és hát ez nagyon összetett megoldási lehetőségek vannak, ha egyáltalán vannak a brazilok számára, különösen a jelenlegi politikai viszonyokat is figyelembe véve.
A politikai viszonyok, az intézményi rendszer, vagy mi miatt rossz ott a helyzet ennyire?
A legnagyobb probléma az a felső vezetői hozzáállás. Tehát Jair Bolsonaro, a brazil elnök, még Trumpnál is erősebben állt ellen mindenféle a gazdaságra káros lépés ellen, vagyis azokat a társadalmi távolságtartás, maszkhasználat, vagy akár csak félig meddig önkéntes otthoni karantént egyáltalán nem találta megoldásnak, és nem propagálta, sőt a maszkviselésről is ugyanúgy idővel lemondott, mint ahogy Trump is. Nagy gyűlésekre jár, ölelgeti a résztvevőket, mindenkivel kezet fog. Tehát a jó példa nem mutatja a jó példát, és elég komoly belső csatározások is voltak azzal kapcsolatban, hogy kinek van joga bevezetni mondjuk a bizonyos korlátozó intézkedéseket, vagy akár kötelező otthonmaradást, és ebben az alkotmánybíróságig kellett elmenni, mire az alkotmánybíróság döntést hozott, hogy az elnök bizonyos rendeleteit felülírhatják a kormányzók, amennyiben az egyes térségekben speciális szabályok elrendelésére szükség van, azt ők megtehetik. Úgyhogy emiatt az egész országban mire elkezdődött volna, akár csak regionális szinten bizonyos korlátozások bevezetése, már annyira elterjedt a vírus gyakorlatilag az Amazonas térségétől a nagyvárosokig, a szegény negyedektől a gazdagokon keresztül mindenki között, hogy nem igazán lehet már feltartóztatni, úgyhogy úgy tűnik, hogy rajtuk végig fog söpörni ez a vírus gyakorlatilag mindenféle akadály nélkül, és hát ez jól mutatja, hogy a tegnapi napon gyakorlatilag rekordot döntött a Brazíliában talált fertőzötteknek a száma, ami egy elég komoly tény.
De ez az elnök személyes dilettantizmusa, vagy van mögötte egy nagyon hideg számítás, ami arról szól, hogy a gazdaságot, ami egyébként sincs valami jó helyzetben, mindenképpen életben kell tartani, és ezért nem drága a személyi veszteség?
Hát ezt nehéz megítélni, ugye az ő folyamatos kommunikációja az, hogy ezt a gazdaság érdekében teszi. És persze tagadja azt, hogy a vírus az annyira komoly lenne, mint ahogy azt egyes országok és egyes orvosok állítják. Azt ugye rendszeresen megismételte, hogy ez csak egy influenza, úgyhogy ezzel nem lehet mit csinálni, ezzel együtt kell élni, és a legkisebb hát lépéseket, mint még a kötelező maszkhordást sem rendelte el semmilyen formában, hát még olyan dolgokat, hogy tényleg mindenki maradjon otthon két hétig, és akkor szűrjék ki a betegeket, stb. És ugye azért nagyon fontos a dolog, hogy a Brazíliában az egészségügyi rendszer az alapvetően magán, nagyon kevés és nem túl jó minőségű állami kórházban, és még ha az állami kórházba el is jut egy beteg, ugye nagyon sokaknak nincsen még csak állami egészségbiztosítása sem, hiszen a lakosság egy igen magas aránya úgynevezett informális, vagyis szürke gazdaságban dolgozik, tehát nincsen semmiféle társadalom biztosítása.
Brazíliában hatékony lett volna egy olyan típusú kijárási korlátozás, ami például Magyarországon nagyon hatékonyan működött?
Hát nem igazán lehet tudni, ugye az biztos, hogy a brazil államigazgatásban a hatékonyság az mondjuk nem éri el azt a szintet, mint amit Kínában, tehát nem lehet azt mondani, hogy nagy az ország, ezért nem lehet bevezetni, mert ugye a Kínában meg tudták csinálni, ami Brazíliánál jóval nagyobb ország, akkor valószínűleg Brazíliában is meg lehetett volna, de bizonyára nem azzal a mentalitással, ami az ottani államigazgatást úgy általában jellemzi, és hát az emberek egy részét is, és azért hozzá kell tenni, hogy Bolsonaro, bár ugye egyszemélyi döntéseket hozott, és igen, gyorsan fogyasztja az egészségügy miniszterét, a saját miniszterei nem értettek vele egyet, ugye az elmúlt időszakban ketten is lemondtak a tárca éléről. Tehát azt látni kell, hogy a lakosságon belül bár csökken a támogatottsága Bolsonaro-nak, de még mindig igen magas. Tehát, hogy azért jóval 30% fölött van azoknak az embereknek az aránya, akik elhiszik azt, amit Bolsonaro mond, és még mindig támogatják azokat a lépéseket.
Mi a varázsa Bolsonaro-nak?
Hát van egy személyes karizmája, az biztos, illetve hát... olyan dolgokat mond, amivel a populista szólamokat, amivel a lakosság egy részét azonnal meg tudta nyerni még a választások előtt. Ugye ez a biztonság, a gazdasági növekedés, a korrupció elleni fellépés, tehát nagyon sok olyan nagyon jól hangzó dolgot mondott már a választási kampányában, aminek egy részét még talán őszintén is megpróbálta betartani, csak aztán szépen lassan, amikor haladtak előre a kormányzás bizonyos ügyei, akkor jött rá, hogy hát azért bizony igen nehéz a brazil társadalmi, politikai, gazdasági, államigazgatási rendszerben úgy előre haladni, hogy az ember nem mondjuk próbálkozik meg itt-ott olyan típusú befolyásolással vagy befolyással való üzérkedéssel, ami mondjuk segít az ő egyébként programjában meghirdetette dolgainak az elérését. Tehát igen, nem volt az se véletlen, hogy gyakorlatilag másfél éven keresztül a korábbi korrupciós vizsgálóbíró, ugye Sergio Moro, végig igazsági miniszterként asszisztált ahhoz, amit Bolsonaro csinált. És ő is pont az elmúlt hetekben mondott le, amiatt, mert megpróbált beavatkozni az igazságszolgáltatásból és a rendőrség működésébe Bolsonaro, és ezzel kapcsolatos bizonyítékokat egyébként az igazságügyminiszter az ottani legfelsőbb bíróság engedélyével nyilvánosságra is hozta. Tehát megvannak azok a bizonyítékok, amivel esetleg egy alkotmányos felmentési eljárást, ugye angolul impeachment, el lehetne indítani ellene.
Egy sikeres válságkezelés az általában erősíti a kormányokat, egy sikertelen meg általában gyengíti. Ez a szabály, ez Brazíliában is működőképes lehet?
Hát a legutóbbi hírek alapján egy tegnap előtti felmérést láttam, az azt mutatja, hogy fokozatosan csökken a Bolsonaro-ba vetett hite a lakosságnak, és de még mindig, hát jól emlékszem a számra, 28% körül van az, aki teljes mértékben támogatja őt, és ezen felül még 10-valahány százalék valamilyen szinten támogatja az ő politikáját. Ezeket a számokat összeadjuk, akkor azért 40% fölötti valamilyen szintű támogatottságot mutat az elnök, még ha ezen belül a nagyon elkötelezetteknek az aránya, az fokozatosan csökkenő trendet mutat.
Mi lesz a brazil társadalom válasza, amikor azt kezdik látni, hogy egy rossz járványkezelés miatt már nem csak távoli emberek halnak meg, hanem közeliek is, mondjuk a rokonaik?
Hát bizonyára eljön az a pillanat, ahogy Egyesült Államokban is úgy tűnik, hogy eljön az a pillanat, amikor egyre jobban elfordulnak az emberek Trump politikájától. Ugye Brazíliában még nem éri el a félmilliót az igazolt esetek száma, és ugye ezen belül a halálozás hát 25 ezer környékén van, ami egy 210 milliós országban azért még nem éri el azt a szintet, hogy a lakosságnak egy jelentős részének lenne közvetlen hozzátartozója, aki megbetegedett vagy akár el is hunyt. Az látszódik, hogy vannak bizonyos társadalmi rétegek, amelyeket jobban érint a válság, és az is látszódik, hogy ezek a társadalmi rétegek alapvetően nem Jair Bolsonaro támogatói közül kerülnek ki. És hát itt sokakban felmerült, többek között brazil, de nemzetközi elemzők körében is, hogy nincs kizárva, hogy Jair Bolsonaro-nak van egy ilyen típusú politikája, amivel azt mondja, hogy hát mivel azt a középosztályt, akinek van pénze egészségügyi ellátásra, aki amúgy is a gazdaságban dolgozik, őket ez kevésbé érinti, még mondjuk az amazonasi benszülötteket, akik amúgy is hátráltatják az ő gazdaságfejlesztési lépéseit, értsd Amazonas kiirtása, az ottani állattenyésztés és bányászatnak a részleges legalizálása, akkor ő nem foglalkozik ezzel a kérdéssel, és ugye ezt nagyon sokan már oda jutottak, hogy azt mondják, hogy ez egy tudatos genocídium az, amit ő gyakorlatilag hát nem elősegít, de engedélyez és nem tesz ellene semmit, hiszen nem tesz különböző lépéseket arra vonatkozóan, hogy azok az elzárt közösségekben álló indián törzsek, akik, mint ugye tudjuk, a kolonizáció ideje óta, a 16. század óta minden európai behúzott betegségben nagyon komoly százalékban fertőződnek meg, és akár halnak is meg, hiszen más a génállományuk, más az ellenálló képességük, és ez a koronavírus ugyanilyen nagy hatással van rájuk. Ez jól látszódik azokon a légi felvételeken, ahol mondjuk az Amazonas régióban az egyes temetőknek a méretét gyakorlatilag az elmúlt egy-két hónapban meg kellett duplázni, és már tömegsírokba helyezik el a holtakat, mert nem tudnak már lépést tartani a temetők az elhunytak számával.
A brazil gazdaság, a brazil városok működnek ezek szerint ugyanúgy, mint ahogy korábban működtek, ha nincsen semmilyen korlátozás?
Hát hivatalosan nincs korlátozás. Persze vannak nagyon sokan, akik otthon maradnak, meg online próbálnak megdolgozni. Értelemszerűen ugye a turizmus az szinte nullára esett vissza. Amennyiben látom a televíziós felvételeket és a brazil barátaimmal egyszer-kétszerre üzenetet váltok, vagy beszélek, ők megpróbálnak minél többet otthon maradni, megpróbálnak maszkba elmenni otthonról, ha éppen el kell menni. A gyerekek egy jelentős része jár tovább iskolába, viszont megpróbálják ugye a nagyszülőket és az idősebb családtagokat nem látogatni, csak annyi van, amennyiben az ellátásuk igényli, de ezt alapvetően a középpolgári szinten tudják csak megtenni. Tehát ugye ez nem egy speciális dolog, hogy azok az emberek, akár Európában is, nem kell messzire menni, akár itthon, akár Olaszországban, hogyha valaki nem megy két hónapon keresztül dolgozni, már olyan a munkája, hogy nem tudja online ellátni, akkor neki nem biztos, hogy van annyi megtakarítása, hogy a második hónap végén is ki tudja fizetni a bérleti díját a lakásnak, amiben lakik, vagy be tudjon vásárolni a sarki fűszereket. És ez Latin Amerikában sokkal hatványozottabb, nem csak Brazíliában, máshol is, hiszen ahogy említettem, az emberek egy jelentős része, itt konkrét számokat is lehet mondani, tehát a foglalkoztatottaknak a 40-50% az feketén van foglalkoztatva a térség különböző országaitól, értelemszerűen nem vannak eltérések, de még a legtisztább gazdaságban is, mondjuk Costa Ricában vagy Uruguayban 20% fölött van az ilyen típusú szürke gazdaságban dolgozóknak az aránya, akik semmilyen adót nem fizetnek, nincs társadalombiztosításuk, nincs megtakarításuk, és nem tudnak megélni csak akkor, ha az utcán árulják azt a terméket, amit megtermelnek vagy előállítanak.
Második legrosszabb helyzet Venezuela?
Hát a helyzet az, hogy azok az adatok, amelyek jönnek, még Brazíliából se teljesen hiszem el, mert azok a képsorok, amiket mutatnak az új temetők méretéről, egy darab régióban nem állnak köszönő viszonyban sem azon adatokkal, amiket hivatalosan kihoznak. Venezuelában, ami ugye az elmúlt 5 évben 5 millió venezuelai hagyta el az országot, tehát már 24 millió helyett 19-18 milliós országról van szó, az ottani diktátor Madurónak a bevallása szerint kevesebb, mint 10 halottja van a járványnak. Ami azért elképzelhetetlen, mert az ott élő embereknek egy jelentős része már rég nem tér hozzá gyógyszerekhez, oltásokhoz, alapvető egészségügyi problémákba halnak meg, mert például nincsen fájdalomcsillapító, nincsen fertőtlenítőszer, tehát teljesen össze van omolva az ottani egészségügy, és erre még egy koronavírus rájön. Kizártnak tartom, hogy ez a 8 fő elhunyt, ez valós szám legyen. És ez a legnagyobb probléma a legtöbb latin-amerikai országban. Tehát például egy Kubát megnézünk, ahol az egészségügyrendszer meglehetősen jó állapotban van, nagyon sok orvos van, elég jó a kórházakban a felkészültség, na de hát ott is azért alapvető gyógyszer hiányok vannak, és hát mivel eleve tudjuk, hogy nem nagyon van olyan gyógyszer, amely segítene a koronavíruson maximum tünetek enyhítése jelleggel, ezért ott is azért a védekezés igen nehéz. És Kubában is bevezették például most már azt hiszem 6. hete, vagy talán 7. hete a részleges kijárási tilalmat, csak ez nagyon szép a kubai kormány részéről, hogy ezt bevezette. A probléma ott van, hogy az emberek ellátása nem biztosított. Tehát mindenkinek el kell menni kötelező jelleggel az ő kis városnegyedében kijelölt boltba, és ott be kell állni a sorba, és ha sorra kerül, és még van rizs, bab, meg tojás, akkor tud vásárolni, ha nem kerül sorba, akkor lehet, hogy 6-7 órán keresztül feleslegesen állt egy sorba. És ugye nagyon jól tudjuk, hogy a sorban állás, még ha maszkban is vannak az emberek, a koronavírus elterjedésének egyik a legjobb módszere, hogy így elkaphassák. Tehát még csak azt sem mondanám, hogy ahol megvan a jó indulat és megvan az akarat, még ott se tudják ezt rendesen kivitelezni.
Például Kubában együttműködőek az emberek a kormányzattal? Azért kérdezem, mert annak van egy sajátos szocialista jellegű múltja, ahol a sorban állás például, meg az áruhiány, az egy teljesen megszokott, és szörnyű kimondani, de kezelhető mindennapi élmény volt.
Így van, hát ez nem csak volt, és meg a szocialista múlt, az nem csak múlt, hanem jelen is. Tehát, hogy Kubában azon kívül, hogy nem Castro-nak hívják az elnököt, hanem Díaz-Canelnak, semmi nem változott alapvetően az elmúlt egy évtizedben, sőt, még talán inkább rosszabb a helyzet a Trump által erősített szankciók miatt. A lakosság alapvetően próbál kooperálni, csak azért itt is a lehetőségeket figyelembe kell venni. Tehát az emberek attól, hogy nem dolgoznak, meg nem mennek el a különböző munkahelyekre, nem tudnak online dolgozni, mert nincs internet, vagy ha van, akkor nagyon drága, tehát nem, senki nem engedheti meg magának szinte, hogy online dolgozzon. Értelemszerűen a turizmusból származó dollárbevételek, amiből el tudják látni ugye a lakosság egy részét élelmiszerrel, behozott élelmiszerrel nullára csökkent, tehát gyakorlatilag nincs miből külföldről behozni, ha csak nem segélyt kapnak. Egyébként segélyt elég komoly mennyiségben Kínától meg Vietnámtól is kaptak rizs formájában, hogy ne halljanak éhen a kubaiak. És ugye a másik nagyon komoly bevételi, dollárbevételi forrása a Kubának, az pedig a különböző országokban élő kubaiaknak, főleg az Egyesült Államokban élő kubaiaknak a hazautalása. Na most Egyesült Államokban történelmi csúcson lévő munkanélküliséggel, ahol szintén a kevésbé képzett munkaerő volt az első, akit az utcára raktak, ez nagyon komolyan érintette az egyébként legális, meg részben illegálisan ott tartózkodó és dolgozó embereket. Tehát ha ők nem dolgoznak, nem tudnak hazautalni miből pénzt. Ergo Kubának az a két jelentős bevételi forrása, amiből gyakorlatilag a deviza bevételének több mint a kétharmada érkezett, ha nem is nullára, de egy 80%-kal biztos lecsökkent az elmúlt két hónapban. És ott sincs az embereknek ilyen mértékű tartaléka, hogy ennyit ki tudnának húzni.
Most már a kínai és vietnámi előrenyomulás bástyája Kuba, amióta nincsen Szovjetunió?
Hát nem igazán, ugyanis azért azt lássuk be, hogy a kínaiak azokkal ápolnak jó viszonyt, ahol valamilyen kölcsönösséget, valamilyen érdeket látnak és remélnek. És hát Kubában, mivel semmiféle nyersanyag nincsen, ezért a kínaiak nem igazán érdeklődnek Kuba iránt, és mivel fogyasztóképe kereslet sincs Kubában, hiszen nincs pénze az embereknek, így hát kínai termékek se tudják elárasztani Kubát. Úgyhogy ebből kifolyólag Kínát nem igazán érdekli. Kuba legfeljebb csak annyiban, mint az oroszokat, hogy az amerikaiak hátában egy kellemetlen pont, és ez nekik meg egy jó pont. Őket sokkal jobban érdekli Venezuela hatalmas olajtartalékokkal, meg ugye a kintlevőségükkel, mert mind a kínaiak, mind az oroszok ugye dollármilliárdokat adtak kölcsön Venezuelának, amit a Venezuela a kőolajban törleszt.
Az világos, hogy ki akart partra szállni Venezuelába, mert az amerikaiak azt mondják, hogy ha ők csinálták volna, akkor az egyrészt fedett, másrészt közvetlen, harmadrészt meg hatékony akció lett volna, nem ilyen.
Igen, igen, ez így van. Ahogy látjuk a helyzetet a nemzetközi sajtóban és az elemzők által írt információk alapján, elég egyértelmű, hogy ez bár a venezuelai ellenzék valószínűleg tudott róla, de egy magánfinanszírozású dolog volt, ahol a felbérelt zsoldosokat, részben amerikai kommandósokat és volt katonákat felbérelve, úgy akartak partra szállni, hogy abból a pénzből, amit a Maduro fejére kitűzött vérti az Egyesült Államokban, ezen osztoztak volna. Csak hát annyira jól sikerült ez a szervezés, hogy az, aki ezt szervezte, az korábban bejelentette a partraszállásnak, meg ennek az akciónak a létét, mint hogy partra szálltak volna. Úgyhogy a venezuelai katonák azok ott várták őket a tengerparton, és akik nem lőttek le, azt elkaptak. Majdnem biztos vagyok benne, hogy az amerikai, mondjuk a központi hírszerző ügynökség, a CIA vagy a külügyminisztérium ezt nem támogatta, nem finanszírozta, bár lehet, hogy voltak olyan kémek, akik tudták, hogy ilyen van, de abban is biztos vagyok benne, hogy ha a CIA akarta volna a Madurót eltávolítani, akkor nem egy ilyen finoman szólva rosszul megszervezett, félre sikerült amatőr módon tették volna meg. Ennél sokkal szofisztikáltabb eszközeik vannak az amerikaiaknak, hogyha szeretnének valakit eltávolítani, csak nézzük meg azt az iráni tábornokot, akit Irakban kilőttek egy pillanat alatt. Tehát, hogy meg tudják ezt ők oldani, ha szeretnék, Venezuelában még ez még nem jutott el erre a szintre.
De ebben az irányba halad?
Alapvetően szerintem Trumpnak nem érdeke egy nyílt konfliktus, a másik meg ő is pontosan tudja, hogy ha Madurót kilövik, ott van mögötte 20 hozzá hasonló, hozzá teljesen hű ember, akiből az egyik előrelépne és ugyanúgy menne tovább, csak valószínűleg az ottani ellenzéknek még az a része, aki többé-kevésbé szabadon mozog Venezuelában, az pillanatok alatt elkapnák és elvinnék. Tehát, hogy ugye itt kölcsönös sakkbantartás van azért a két fél között, az Amerika által támogatott ellenzék, ugye addig van többé-kevésbé szabad mozgása, meg addig tudják a dolgokat Venezuelán belül mozgatni valamennyire, amennyire sikerül, amíg sakkban vannak tartva. És abban a pillanatban, ahogy ugye kiderül, hogy ki lehet lőni egy másik ország államfőjét, még ha az diktátor akkor is, ugye az egy elég komoly problémát okozva, nem egyet, meg nem kettőt, hanem elég sokat.
A gazdaságban Venezuela ment előre ahhoz képest, hogy az összeomlás szélén vannak, és milliók menekülnek el az országból emiatt?
Hát egy faramúci helyzet alakult ki, ugyanis elkezdtek azok a venezuelai menekültek, akik mondjuk Kolumbiában, vagy Peruban, vagy Brazíliában árultak az utcán, vagy építkezéseken dolgoztak, vagy bármilyen egyéb más tevékenységet folytattak. Értelemszerűen azáltal, hogy nincs senki az utcán már Kolumbiában majdnem teljes karantént rendeltek el, Peruban ugyanez a helyzet, és ők nem tudnak már az utcán árulni, mert a kocsiból sem engedik le az ablakot a piros lámpánál, hogy vegyenek valamit tőlük. Ezért elkezdtek visszafele áramlani Venezuelába, mert ugye Kolumbiában a legtöbb embernek valahány dollárnyi bérleti díjat azért a lyukért, amit ki tudtak bérelni, ki kellett fizetni, de legalább a gyerek tudott iskolába járni, de legalább volt mit enni abból a 100-200 euróból vagy dollárból, amit egy hónapban össze tudtak valahogy kaparni. Na most, ha nulla bevétel van, nem tudják azt a 10-20 dolláros bérleti díjat se fizetni, azért 3 négyzetméterért, ahol behúzódhatnak estére, és ugye a legtöbb embernek valamilyen típusú ingatlana van Venezuelában, csak nem tudnak megélni, mert nincs élelmiszer. Na de ugye mit tudnak csinálni, ha nincs bevételük, és fizetni kell mondjuk egy bérleti díjat? Hát nagyon sokan ugye az utcára kerültek pillanatok alatt, és nagyon sokan több ezren elkezdtek visszavándorolni. Ugye ez még nem milliós nagyságrendről beszélünk, csak a körülmények miatt egy bizonyos trendfordulóból, hogy ezek a szerencsétlen emberek elkezdtek visszamenni Venezuela, vagy legalább bérleti díjat ne kelljen fizetniük Kolumbiában a nem létező bevételből. Ők abban a pillanatban, ahogy visszanyit a gazdaság, távozni fognak megint Venezuelából, mert ott sem jobb a helyzet. Ugyanúgy infláció van, most már a benzinkutaknál 3-4 napig kell sorban állni egy tankolásért, mert nincs benzin, és ugye azért állnak sorba, mert valahol sorba kell állni, mert elfogyott a benzin, mert ugye ez is szép, hogy a finomítókat tehát nem tudják gyakorlatilag működtetni, mert elamortizálódtak az eszközök, és nem tudnak új eszközöket venni az amerikai szankciók miatt. Tehát ugye múlt héten, vagy talán a hét első felében volt az a hír, hogy 5 tankerhajó Iránból vitt benzint, ugye finomított kőolajat és kőolaj származékokat vissza Venezuelába. mert ugye Venezuela ül a kőolajon, de nem tudja benzinnél finomítani őket, mert a finomítói kapacitás egy része a venezuelai olajvállalat amerikai Egyesült Államokbeli leányvállalatában volt. Tehát Amerikában a saját cégének eladta a kőolajat, és visszavásárolt egy részét benzinként. De ezt a céget az Egyesült Államokban a Trump megfelelő törvényi és bírósági felhatalmazással gyakorlatilag az ellenzék vezetőjének a kezébe adta, Juan Guaidó kezébe, úgyhogy már ő rendelkezik az odaérkező pénzekkel és kőolajakkal, úgyhogy ebből kifolyólag Venezuela már nem szállít olajat ennek a saját leányvállalatának. Úgyhogy nagyon-nagyon komplex és bonyolult hatalmi és pénzügyi játszmák vannak itt az egész venezuelai szituáció mögött.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Nagy Sándor Gyula, a Budapesti Corvinus Egyetem habilitált egyetemi docense van a telefonnál, azért ott, mert a járványnak ebben a szakaszában tartjuk a személyes távolságot, de a beszélgetést az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik.